A mai üzenet a húsvétról szól, Pészákról, azon belül a feltámadást szeretném kiemelni. Szeretném, hogyha a mai napon a feltámadásnak az üzenete, ereje, ez a természet feletti valósága közelebb kerülne hozzátok. Szeretnék imádkozni, és utána bele is ugrok a témába. Mennyi Atyám, hálát adok neked azért, hogy elhittük és megismertük azt a hatalmas szeretetedet, amelyet a megváltás által megmutattál. Köszönöm, hogy előléptél a láthatatlan valóságodból, és megmutattad a fiadon keresztül, hogy szeretsz bennünket. Elfogadjuk ezt, és a mai napon is hirdetjük, hogy van egy út, amelynek legmagasabb és legkiválóbb megjelenése és megmutatkozása a feltámadás. Köszönjük, hogy ezt fogjuk követni a mai napon is, ennek az útnak a menetét, hogy merre kanyarog. Köszönjük, Uram, azt, hogy rajta tartod a szemünket, hogy el ne térjünk az útról. A Jézus nevében. Amen. Rögtön gyertek velem a Prédikátor 8-hoz, az első fejezet, vagy az első résztől. Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát. Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját, az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Én mondom, hogy a királynak parancsolatát meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt. Ne siess elmenni az ő orcája elől, ne állj rá a gonosz dologra, mert valamit akar, megcselekszi. Mivel hogy a király szava hatalmas, kicsoda merné neki azt mondani, mit művelsz. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet. Mert minden akaratnak van ideje és ítélete, mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta. Azzal kezdeném, hogy nem fogok ma ígérni olyan ígéreteket, amelyeket tudom előre, hogy soha az életben nem fogunk megtapasztalni. Kicsit viccesre véve nem fogom azt mondani neked, hogy lesz az életedben egy fekete metál, lakfekete, vadonatúj Porsche 911-eset targa tetővel, mert valószínű, hogy soha nem lesz. Nem fogom azt mondani, hogy Isten képes arra, hogy a Széchenyi hegyen egy villát tudj venni, valószínű, hogy soha nem lesz Széchenyi hegyen villát. Nem fogom azt sem mondani, hogy olyan jólétben és bőségben fogsz lenni a következő évtizedeidben, amelyet Rothschild vagy Salamon is megirigyelne. Józanul szeretnék beszélni ma arról, hogy Isten mit hozott el, és mik azok a legfontosabb célok, amelyre inkább fókuszálj, mint ezekre az őrültségekre, amelyet az ember lelke, ember szíve nagyon sokszor meg akar gondolni, meg akar ragadni. Hogyha ez nem a te üzeneted volt, akkor csak tedd tovább magadat ezen. Én úgy gondolom, hogy az emberi életnek a túlnyomó többsége itt a Földön nem a kiegyensúlyozott boldogságról, vagy az arról szól, hogy az ember hogyan tudja elérni a céljait. A világ átlag lakossága a szegénységben van, ezen belül pedig mára-már elveszni látszik az, hogy az ember a saját keresetén keresztül tud venni egy házat hitel nélkül, majd a házasságában tuti, hogy boldogan fogja leélni az életét, és a gyerekek pedig kiegyensúlyozott iskoláztatáson keresztül valamilyen nagy pályát és karriert tudnak befutni, mert annyi lehetőség van előttük. Csak egy diploma kell, vagy egy bármilyen képesítés, és az emberi élet meg van oldva. Sokkal komplikáltabb lett ez a földi élet, és az, hogy a koronavírus korszakában hogyan kell újraértelmezni az életünket, ez Isten szellemének a segítségével lehetséges csak. Egyébként a szellemi életünkben, és ahogyan a Bibliát olvasod, ott is látod, hogy rengeteg nehézség, úgy is mondhatnám, nyomorúság éri az emberi életet, és a feladatunk az, hogy ezeket a úgymond feladatokat, vagy mindenfajta korlátot átugorjunk, és megmaradjunk abban a Istentől jövő mennyei dimenzióra való átállásra, látásra, meggyőződésre, amely a feltámadásból táplálkozik. A kereszténység alapja a feltámadásban vetett hit is. Azt gondolom, hogy az a hit, ami az Istenbe vetett hit, az nagyon fontos, de még fontosabb az, hogy erre ráépítkezzen a feltámadásba vetett hited, hogy tudd azt, hogy Jézus Krisztus eljött, Jézus Krisztus keresztre ment, majd Jézus föltámadt és él. Föltámadt és él. És ebbe vetett hit az, ami az életünket tovább tudja vinni minden nyomorúságunkban. A prédikátor azt mondta itt, hogy minden akaratnak van ideje és ítélete, mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta. az, ami történik a mai világunkban, az is az emberi életnek a gonoszságának a megnyilvánulása, és nem önmagában most nemzetek vagy politikai ideológiákról beszélek, hanem ámblok. A világ úgy van felépítve, akár tetszik, akár nem a Szentírás alapján, a bibliai világnézetből, hogy rengeteg gonoszság van benne. Nem találsz a világban mindig fairséget és igazságszolgáltatást állandó jelleggel, egy olyan gyümölcsöző hozzáállást feléd, amelyben nincs becsapás, nincs kísértés, nincs ördögi asszociáció. Az emberi élet az itt a Földön nehéz ezekben a napokban. Ezt le kell tisztázni, és ebből kell kiindulni. Az, aki nem akarja ezt tudomásul venni, és egy ilyen optimista, tegyük hozzá, naív életmódot akar élni, annak nagyon sok fájdalma lesz a nyomorúságok közepette is, és nagyon nehezen fog tudni átugorni egyről a kettőre. Hogyha jössz velem a Zsoltárok 90-es fejezetéhez, ott Mózes elmond egy olyan vallomást, ami számomra felüdítő is egyik oldalról, a másik oldalról pedig megdöbbentő, hogy miközben rengeteg csodát él át, és Isten ereje, az az erő, ami a Földön nagyon különleges módon nyilvánult meg rajta keresztül, az nem tette őt egy megrészegedett, egy megszédített emberré. Tudta kezelni Mózes az életében az erőt, a természet feletti jeleket, és azt, hogy Isten rajta keresztül dolgozik. Nézd meg, ennek a Isten kenetével rendelkező, vagy Isten erejével rendelkező megtapasztalásoknak a sűrű jelenlétében élő ember, aki fölment a helyre és találkozott az Úrnak a belső vágyaival, tervével, aki felé Isten úgy gondolkozik és úgy viszonyult, hogy az az attitűddel, hogy a barátom vagy. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza, embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnagságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint e beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjához képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonosz láttunk. És láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Micsoda őszinteség, micsoda őszinte hitvallás ez, hogy miközben a szellem által egy nagyon komoly, optimista szemléletmódban él, Mózes találkozik az Úrral, a dicsőség jelenlétét kikönyörgi, és olyan szinten kommunikál Istennel, hogy Isten válaszol a legmélyebb vágyára is. Tudjátok, fönt a hegyen, majd utána a 32, Mózes 32-ben beszél arról, hogy a dicsőség el ne menjen, meg szeretné tartani az Istennek a jelenlétét, Krisztusnak a jelenlétét, és nézd meg, hogy mégis tisztában van azzal, hogy a következő időszakban az Istennek a népe nagyon sok nyomorúságon fog átpenni. De hogyha mi szeretnénk, hogy megértsük ezeket a napokat, Isten ad bölcsességet, és a bölcsesség az azért jön, hogy kezelje ezeket az időket. Ad az Úr nekünk olyan Istmentől jövő, úgymond korszak értelmezést, ahogy a prédikátorban olvastuk, hogy ítéletalkotást, hogy helyesen tudjuk megítélni azt, amiben élünk. Tulajdonképpen a Istentől jövő helyes ítélet által leszakad a szívünkről, a szívünkből kiszakad az összes olyan hazugság, olyan koholmány, amelyet saját magunk pszichéje, lelke, intellektuális tudása bármilyen olyan összeszedett világi bölcsesség által lett volna kialakítva. Isten meg akarja változtatni a sors értelmezésedet, hogy újra tud definiálni a sorsodat, hogy miben élsz, miben hiszel, vágysz arra, hogy Isten vezetés alatt legyél, és hogy át tudsz-e látni az időből a feltámadás adta örökké valóságra. Mondj erre egy nagy áment. Hogyha három korszakra szeretném lebontani Jézusnak a szolgálatát itt a Földön, mert tudjátok, hogy Jézus szolgálata nem csak a földi, hanem már a mennyi perspektívában is működik. Ő főpap lett, és fönnül a trónon. Ahogy a zsidókhoz itt levél 8. fejezete mondja, hogy summa summarum, a legfontosabb dolog, amit eddig letettünk, így mondja a zsidó levél írója, hogy Jézus fönnül a trónon, főpapként, dicsőség az Úrnak, és közben jár értünk, és dolgozik értünk, és érted? Két-három területet szeretnék így lefektetni, hogy mi az, amiben élt Jézus, mielőtt még fölment volna a keresztre. Az egyik az a puszta korszaka. Hiszem, hogy az egy nagyon nagy isteni időzítés volt, amikor a Szent Szellem által belelovalva, vagy belelökve a Szent Szellem segítségével a sátánnal való konfliktusba. Hiszem, hogy ez az első konfliktus volt az, amiben olyan szerepet kapott az identitása, olyan kísértés, olyan nyomás, olyan Istentől megengedett teszt alatt volt, amelyben le lett próbálva azért, hogy az erővel, miután kijön a pusztából, elkezdi a szolgálatát. Szóval az első korszak az, úgy gondolom, hogy a pusztában lévő kísértés korszaka. Én azt írtam ide föl a jegyzetembe, hogy az új istenképűség megjelent a Földön. Az új identitás megjelent a Földön, és az új spirituális konfliktus kezelés jelent meg a Földön. Ezt megtanulta ott, hogy hogyan tud ragaszkodni ahhoz, aki Isten fia, és hogyan kell bemutatni az Isten fiának az Istennel való kapcsolatát egy vádlás, egy gonosz ítéletalkotás közepette. Mert a sátán az igét is idézte neki, tehát rosszul ítélte meg az igét, olyan koncepcióban adta át neki a sátán, amelyre Jézus megfelelt, hogy nem fogom követni azt a fajta teológiai magyarázatot, amellyel te akarsz engem befolyásolni, és megnehezíteni, vagy elvinni, és megtörni a szolgálatomnak a gyümölcsét és a jövőképét. Szóval megmaradt Jézusban az a látás, amelyet az Atya tanított 30 éven keresztül számára. Aztán a következő az a kert korszaka. Első volt a pusztaság, a kísértés korszaka. A második a kert korszaka, a Getsemáni kertjének a korszaka. Ez egy nagyon nehéz, furcsa atmoszféra. Hogyha jöttök velem a Máté 26-hoz, akkor ezt meg is szeretném neked mutatni. A Máté az eléggé részletesebben mutatja be ezt, mint a Márk evangéliuma. Megnéztem, hogy körülbelül milyen atmoszférában lehetett Jézus. Szerintem boldog volt, a pászka bárányt ülik meg, és előrevetítve mondja el, hogy az új szövetség az ő vérén keresztül az meg fog köttetni, és az új szövetség egy új nyitánya lesz a halála és a feltámadása. Majd beszél Péterrel, és Péter azt mondja neki, mondja Jézus, ez a 26-34 Mátéban, mondja neki Jézus, bizony, mondom neked, ezen az éjszakán mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondja pedig neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Szóval egy olyan realista közegben van Jézus, hogy látja, hogy a tanítványok azt sem tudják, mi fog történni. Nem érzi azt, hogy mellette van a tanítványok serege. A 70 tanítványról nem látunk semmit. Itt eltűnnek a 70 tanítványoknak a nagy Isten jelenlétéből jövő bizonyságai. Péter egy bigott korszakát éli meg, össze-vissza beszél, nincs tudatával a szívének, sorsának állapotával. Jézus valószínű, hogy teljesen meg van döbbenve azon, hogy megint egy képet kap, egy korképet arról, hogy mi veszi őt körül. Majd ezután, miután a föltámadásáról beszél, utána pedig arról beszél, hogy az ige, hogy beviszi őt a Getsemáné kertjében a Szent Szellem. Ez a második korszak, amiről említést szeretnék tenni. Akkor elmenne Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek amott, és imádkozom. Az imádkozás sorskérdés Jézus életében, a mi életünkben is. Az imádkozás az a hitnek a kifejeződése, az Istennel való kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás alapja, a harmadik pedig az imádkozásban olyan dolgokat kötünk vagy oldunk föl az életünkre vonatkozólag, Isten akaratára gondolok, olyan isteni akaratoknak a megoldása, átvétele, láttamozása történik, ami a következő életciklusunkban maradandó alkotás lesz. A következő életciklusodban neked is figyelned kell arra, hogy ma mit tanulsz Istentől. A szív vágyik arra, hogy Istentől tanítson, tanítva legyen. A szív vágyik arra, hogy a szellem által meg legyen győzve Isten dolgaival kapcsolatban. A szellemed inspiratív. A szellemednek van véleménye. És fontos, hogy megállj, lehajolj a szellemed felé, kiürösítsd magad, hogy értsd, hogy a szellemed hogy van. Mert a szellemed állandóan kész arra, hogy megújítsa az életedet. A szellemed az újjászületés által a feltámadás erejében él. És szeretné Isten, hogy ne csak higgy abban, hogy Jézus föltámadt a halálból, hanem higgy abban is, figyelj, hogy Jézus benned él, a feltámadott Jézus Krisztus, az ő szellemén keresztül, és a feltámadás ereje benned van. Nem csak Jézusban van a feltámadás ereje, hanem te benned is benned van. Ott tartunk, hogy ott vagyunk a Getsemáné kertjében, és maga mellé vevén Pétert, Zabadeus két fiát, kezdte szomorkodni és gyötrődni. Itt a szomorkodás és a gyötrődés alatt azt kell értenetek, hogy elege lett nagyon sok mindenből. Egy stressz alatt van, egy krízisben van benne, érzi, hogy jött az átalakulás, az átmenet időszaka. Azt gondolom, hogy ez nem az életének a közepe, hanem inkább el van mozdítva a középtől, és már majdnem ott vagyunk a végcélba. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szellemi stressz, egy olyan szellemi skizoid állapot, amikor érzi az ember a bőrén, hogy még van egy nagy meccs. Túl vagyok a pusztán, 40 napig harcoltam a sátánnal, túl vagyok azon, hogy a farizeusok mit műveltek velem, így mondja Jézus, így gondolhatja magáról. Rengeteg minden történt velem, megjelent Mózes is, és bátorított. Túl vagyok azon, hogy gyönyörködtem abban, hogy Isten jelenléte a 12 tanítványon, majd a 70 tanítványon működik. És rengeteg csodát látott, és kihirdette azokat a prófétai igéket műremekként, és valami fantasztikus pontossággal, isteni bölcsességgel, amelyek előre meg voltak írva, benne volt a sorsában. És most érzi azt, hogy nem tart ott, ahová kellene menni. Nem tart ott, aki mi. Még van rajta egy teher, hogy azáltal fog az egész mű befejeződni, akkor él a végcélba, ha fölmegy a keresztre, és miközben a szellemében belegondol, egyszerűen megtorpan. A pusztában meg kellett bizonyosodnia az Úr előtt, a sátán előtt, a vádló előtt, a vádlás alatt, hogy kicsoda. Nem elhagyni azt, aki. És nem átlépni valami új korszakba, valami új identitásba. Megmaradni abban, aki. Tudod, az ítélet és a vádlás a sátán részéről mindig azon dolgozik, hogy te kilépj abból, aki vagy. Élj egy más életet, mint amit kellene élned. Élj ne az szerint, ami szerint Isten eltervezte. És itt vagyunk a Getsemáné kertjében, és szeretne ott lenni, ahol kell lenni. Szeretné azt Jézus az egész személyiségében annak maradni, aki ő, és szeretné a végpontot. Szeretné elérni a végpontot. Szeretné a végben élni. És itt megtorpan. És a kísértés, az önkínzás, vagy önvádlás, vagy bármilyen gyötrés, ami van az életünkön, életeden, az mindig el akar szakítani a végponttól, a végcéltól, a győzelemtől. A Római Levél 8. fejezetében azt mondja Pál, hogy több, mint győztesek vagyunk. Kérdezze azt, hogy akkor hogy lehet, hogy megtorpant Jézus, és megállt ezen a ponton, és úgy érzi, hogy imádkoznia kell, mert nem biztos, hogy tovább tud menni. Azért, mert Isten eltervezte azt, hogy olyan jellemet és karaktert akar faragni belőled, és én belőlem, amely a nyomás alatt is kiáll bizonyos elvekért. Bizonyos olyan elveket akarja a Szent Szellem, akar a Szent Szellem honosítani a szellemedben, személyiségedben, ami látja a láthatatlant, ami megtapasztalja a láthatatlant, amit a szív hordoz láthatatlan módon, amit a szív megragad, mert Isten munkája az mindig közelebb visz Istenhez. A hit az mindig a távolságot leszűkíti. Az Istenbe vetett hited mindig Isten elé tud vinni téged. És itt is Jézus azért megy oda, mert érzi, hogy a távolság az távolodás, nem szűkítés, és érzi azt, hogy távolodik az Isten akarata és az ő akarata a bensejében. Tudod, ez a korszak az, mielőtt fölmegy a keresztre, és ekkor eldönti, és egy nagy-nagy elhatározással felelősséget vállal azért, hogy föl fog menni a keresztre. Így írtam ide le, valakivé már nem akart lenni, tudta, hogy kicsoda. Ott akart lenni, ahol Isten van, és Isten terve van. Nem akart más helyen tartózkodni. Neki be kellett menni a Getsemáné kertjében. Amikor vásárolsz egy olajat, amely mondjuk Mirhából van, Jeruzsálemben például, akkor csak egy ekkora kis olajat vásárolsz meg, és nem is tudod, hogy mennyi olivabogyóból, vagy mennyi fűszerből van elkészítve az a pici kis olaj. Ugyanígy az értékes dolgok, azok nyomás alatt jönnek ki az életünkben is. A használható dolgok. Olyanok vagyunk belül a bensőnkben, mint egy kohó, és megszűri Isten, kiszűri Isten azokat a fölösleges, hiába való, istentelen gondolatokat a Getsemáné kertünkben, amelyek megállítana, vagy csődbe vinne bennünket cél felé vezető úton. Ne engedd azt, félj a Getsemáné kertettől. Jézus szorongással ment be, fölvállalta ezt, hogy telve lesz feszültséggel, izzadással és stresszel, krízis ponton van. Úgy lehet átadni ezt, hogy elege lett mindenből. Elegem van már abból, hogy ezek, akik körülöttem vannak, nem megbízhatóak. Elegem van már abból, hogy ez a Jeruzsálem, ez az Izrael, akihez küldöttve vagyok, Isten első szülöttjei, ezek nem figyelnek rám. Úgy jöttem ide, hogy kitártam a karomat, hogy mindenki jöjjön vissza, forduljon vissza attól az úttól. Hoztam megoldást, elhoztam az új szövetség nyitányát, mégis elfordulnak tőlem. Érzem, hogy meg fognak támadni. Tudom, hogy mit fognak velem művelni. Ismerem az összes igét. Háromszor imádkozik. Megfigyelted már, hogy ebben a három imában tulajdonképpen két mondat van? Először imádkozott egy módon, olvasom. Egy kissé előre ment, arcra borult, könyörögvén, és azt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Fontos volt számára az, hogy Isten akarata legyen meg, mint hogy bármit tegyen. Ez alárendelte a tervét. Én hiszem azt, hogy ezekben a napokban neked is így kell imádkoznod. Uram, szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, és ne az én akaratom legyen meg. Nem szeretnék kísértésbe esni, de kérlek, miközben könyörgött Jézus, át tudod látni ezt. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a szenvedés, de Uram, ha azt nem akarod, hogy elmúljon tőlem, akkor add meg, hogy legalább a te akaratodban tudjon benne maradni. Ezután a következő imája pedig így hangzott. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ne igyam, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És visszatért, ismét aludva találta őket, mert megnehezedtek vala az ő szemeik. És ott hagyván őket, ismét elment, imádkozik harmadszor ugyanazon beszédet szólván. Figyelj, ne legyél sokbeszédű. Légy őszinte. Mondd el azt, amit most érzel az Úr előtt. Nem kell köntörfalazni, nem kell hazudnod, nem kell megjátszanod már, nem kell szerepeket találnod, nem kell semmilyen make-up. Egyszerűen csak szánd oda magadat annak, hogy pár mondattal kifejezed azt, ami benned van. Nem kell drámázni, csak mondd el azt, amit a szívedben érzel, még a gyengeségeidet is Istennek. Ő egy együttérző Isten, aki meg fogja hallani a kiáltó szavadat, ismeri a nyomorúságaidat, gyenge erőtlenségedet, és választ fogsz találni. Minden egyes sikered előtt van egy Getsemáné. Itt nem tönkremész, hanem itt megkapod azt az erőt, a nyomorúság közepette, a tűz közepette, a megbotránkozott életciklusod közepette azt, hogy van egy végcél, és afelé menj. Jézus tudta, ha ezen a ponton túl van, győztes. Nagyon sokszor, ha majdnem ottba vagy benne, és amikor kibírod ezt, hogy a majdnem ott vagy, még nem vagy ott, de realizálod a sorsodat, hogy majd ott leszel, és ha kitartasz itt ebben az átmenetben, akkor jön az átváltozás. Mindig megpróbál Isten bennünket. Mielőtt fölmész a csúcsra, látnod kell a csúcsot. Mielőtt fölmész a csúcsra, meg kell változnod, hogy a csúcson ne profán legyél, hanem szent. A csúcson szentség van. Isten jelenléte van. Neked tudnod kell már a nyomorúságban is van Isten jelenlétét. Azt mondod, hogy hogyan? A harmadik rész pedig, ahogyan én így lebontottam a puszta, a kert, a harmadik pedig a kereszt. A keresztnek a munkája. Kérdezed azt, hogy mi a keresztnek a munkája? A kereszt munkája egy prófétai üzenet Istentől, hogy a hitnek a munkája és a hitnek a beszéde az életedben agóniát fog átélni. Jézus a kereszten agóniát élt át. Ez a hitnek az agóniája volt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében szeretnék mutatni neked valamit. Valami olyasmit, ami föl fog téged bátorítani. Tudom, hogy ismered az igét, de akkor is hiszem, hogy azért hallgatsz engem, hogy az ige megerősítsen téged. Így írja a zsidó 11.1.2. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt, megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Látod? Agónia. Egy nézvén hitnek fejedelmére, bevégzőjére, Jézusra. Kire? Aki a hitet elkezdte és befejezte. Hol fejezte be? Ott a kereszten a hitet. Kinek fejezte be a hitet? Önmagának és neked és nekem az egyház számára. Miért ment föl a keresztre? Hogy befejezze a hitnek a munkáját. Hogy a feltámadásba vetett hit által egy új korszak jön az egyház számára. Hogy az új szövetség meginduljon, a megigazultaknak a serege létrejöjjön. A tökéletesek szelleműeknek a serege fönn a mennyben be legyen oltva és be legyen írva az életnek a könyvébe. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett ez a keresztnek a munkája. Volt olyan fordítás is, hogy így adja át, aki az előtte lévő örömért, megvetve a gyalázatot, tehát a szégyent, keresztet szenvedett, és az Isten király székének jobbjára ült. Miért ment föl a keresztre? A végcélért. Mi volt a két végcél eme igék alapján? Az első, hogy a hited végcélba érjen. A hited, amikor elindul, annak van egy időszaka, a kezdete, van közepe, és van vége. És a vége is kész. A második örömért. Mert tudta jól, hogy létrejön a dicsőséges egyház. Tudta jól, hogy a Krisztusnak a szelleme ki fog ömleni a Szent Szellem által, és sok Krisztus lesz az egyházon keresztül, az egyházban. Létrejön az igaz egyház, akik már nem a törvény alatt vannak, hanem a kegyelem alatt vannak. Akik megazultak és hitáltal élnek. Dicsőség az Úrnak. Ez előre el volt tervezve. Szóval ott tartok, hogy van három korszak, és a te életedben is lesz három korszak. Az első korszak lesz, amikor Isten megtanít téged a gonosszal, a pusztában, a gonosz kísértésével szemben megtanulsz harcolni. Ez egy stratégiai harc lesz azért, hogy megtanuld a szellem kardját alkalmazni hit által, hogy a beszédedben legyen láttamozás, legyen megerősítés, bizonyságtevés arról, fölvállald azt, aki vagy a szellemvilág előtt. A második dolog, amikor bevisz téged személyesen, ez egy személyes kísértés, személyes teszt Isten részéről. Pontosabban fogalmazva, inkább tesztnek hívom, hogy ne legyen félreérthető. Ami számodra nem elbizonytalanítás, ami számodra nem egy destruktív, romboló, pusztító erő, a Getsemáné kertjében nincs semmilyen megszégyenítés, összetöretés, személyiségzavar, skizoid állapot, pont fordítva. A Getsemáné kertjében az kicsavarás van, hogy kicsavarja belőled Isten az ideget, a feszültséget, a megfélemlítést és a céltalanságot, hogy új célt kapj. Ott megkapod, újra megerősítetik benned mindaz, amit Isten már eltervezett számodra. Erővel lehet kijönni a pusztából, erővel lehet kijönni a Getsemáné kertjéből, és erővel lehet kijönni a hitnek az agóniájából, a kereszten. Igen, a hit megtanít bennünket, hogy leszokjunk a hitetlen gondolkozásmódról, a hit megtanít bennünket, hogy leszokjunk a világba vetett hitből, igen, a hit megtanít bennünket, hogy ne saját erőnkbe, ne saját emberi mi voltunkba bízunk, ne az intellektuális tudásunkba, nem a felhalmozott javainkba bízunk, hanem Isten országában bízunk. A valódi hit az mindig Istenhez visz közelebb. A valódi hit mindig közelebb visz Isten jelenlétéhez, tervéhez, és mindig az ígéretekre támaszkodik. Nincs olyan hit, ami ne az ígéretekre támaszkodna. A valódi hitről még egy pár dolgot szeretnék itt gyorsan felolvasni, ha már így eszembe jutott. Az első dolog, hogy a valódi hit az mindig Isten ígére támaszkodik, és abból táplálkozik. A valódi hit Krisztusból jövő rémán keresztül dolgozik. A második dolog, a hit az mindig az új személyiséged által valósul meg. Mi ez az új személyiséged? A megigazulásod. Úgyis átadhatnám, az isteni természeted által valósul meg. Az isteni elfogadottságodon keresztül valósul meg. A harmadik, Isten hite nem dolgozik szeretet nélkül. Isten hite mindig szeretetre alapozódik. Itt két dolgot szeretnék gyorsan letenni, megalapozni, hogy gyökeret verjen. Nem azáltal tudod Istent jobban szeretni, ha próbálsz megfelelni, hogy Isten szeressen, próbálsz megfelelni annak, hogy Isten elfogadjon, hanem már tudod azt, hogy megigazultál, azaz el vagy fogadva Istentől. Az elfogadás azt jelenti, hogy Isten tisztának lát, mocsoktalannak, bűntelennek. És amikor ebben megerősödsz, amikor fölépülsz ebben, akkor azt fogod érezni, hogy Isten szeret. Neked nem kell produkálnod magad Isten előtt. Először erősítsd meg azt a hitet, azt a bizalmat, azt a kapaszkodást, hogy Isten szeret. A következő oldalról pedig engedd meg, hogy ebből a szeretetből szeresd Istent. Majd szeresd embertársaidat, sőt, figyelj, szeresd önmagadat. Ha ez a három területen a szeretet kiépül, akkor hit által tudsz élni. Az Isten szeretete, így írja a görögben az ige, a szeretet energiáján keresztül működik. Az Istennek a hite a szeretet energiáján keresztül működik. A szeretet energizál, isteni energia, az Isten lét alapja, lét eszenciája, lét központja, aki a szeretet. A következő, a kijelentés, a isteni természet és a szeretet elfogadása után, amennyire elfogadod azt, aki vagy. Az, aki vagy, az egy isteni természet. Ha meggyógyulsz abból, hogy mássá akarsz válni, mint ami vagy, akkor a hit tud működni. A hit, tehát nem lehet eszközként alkalmazni. A hit alkalmaz eszközöket, de te nem ragadhatod ki azt az elméden keresztül, amikből hit célokat hozol létre. Azt mondja a római levél első fejezete, hogy miközben lehullik a lepel a megazultságról, arról, hogy el vagy fogadva, arról, hogy nem vagy bűnös, arról, hogy tiszta vagy, és a báránynak a vére tiszta ruhát hozott létre számodra, ahogyan szép lassan ebben meggyógyulsz, azt szerint tudsz hitről hitre menni. Nem azt mondja, hogy hitről hitre megyünk, majd hitről hitre megyünk, nem. Hogy lehullik a lepel a megazultságról, majd hitről hitre megyünk. És van ez a négy terület, amit a kereszten Isten el akar rendezni az életedben. Az első volt az, hogy kijelentést kapj arról, hogy hogyan működik a szellemi életed. Hogy meg kell feszítened a testedet, hogy ne a test felé, hanem a szellem felé, a hitnek a szelleme felé tudj orientálódni. A második, hogy tudnod kell azt, hogy hogyan valósította meg a kereszt munkája a megazulást. A harmadik, hogy hogyan valósította meg a kereszt munkája a szeretet általi hitéletet. A negyedik pedig, hogy meglásd azt, hogy az új természeted a hiteden keresztül tud megvalósulni, és a megvalósulásban az új természeted a kereszten keresztül igaz emberként tud élni. Ó, dicsőség az Úrnak! Innen a négy terület a pusztában, a Getsemani kertben és a kereszten, személyes életmenetedben meg lesz próbálva, és le lesz tesztelve. Amikor az ember hazudik önmagának, akkor abban hazudik, aki általában. Abban hazudik, amire Isten képes az életébe. És arra hazudik, amivel Isten fogja tenni őt. Ezen a három területen, aki vagy, amire képes vagy, és amit el tudsz érni, a Szent Szellem fog szólni olyan ígéket, olyan bátorításokat, olyan ige magyarázatokat, olyan megfogalmazásokat, amelyben föl tudod építeni a hitéletedet, ha bibliázol. Ha előveszed az igét, görnyedsz az ige fölött, és elmélkedsz az ige fölött. Amen. Tehát ott tartunk, hogy három területet néztünk át, a pusztát, a kertet, és hogy tudsz benne maradni a kereszt munkájában, a hitnek az agóniájában. Van egy új út, amiről az apostolok cselekedetében, a 24-es fejezetben Pál beszél. Pál tudta jól, hogy mi a kereszténység alapja, hisz ő az úttörő, aki megmutatta a világnak, hogy egy reménytelen, gyilkos ember is a kegyelem által fel tud állni. És nem lesz az életében a múltnak a sötét fogsága. Abcsel 24:14-től. Olvasom. Erről pedig vallást teszek neked, hogy én azt szerint az út szerint, amelyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban megvannak írva. Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Amen. Nézzük a feltámadásnak a gyakorlati oldalát. Már nem csak abban hitt, hogy Jézus föltámadta a halálban, Pál, hanem abban, hogy az egész életét, ezt most komolyan mondom, az egész életének a súlypontját. Annak a megítélésnek a súlya, terhe alá viszi, hogy gyakorolja magát abban, hogy botránkozás nélkül való lelkiismerete legyen az ember és Isten előtt, hogy a feltámadásnak a munkáját át tudja élni a jövőben. Tehát a feltámadásba vetett hit, az kiszakít téged az időből. Tudd meg, hogy a feltámadás munkája az már nem az időben van, hanem az idő fölött. És amikor te leesel az időbe, akkor úgy fogsz gondolkodni, hogy nem számít az, hogy mit teszek, mik a következmények és mik a felelőtlenségemnek, a kudarcaimnak a kimenetele. Hanem abban fogsz gondolkodni, hogy az életemet, ez az úgymond, én úgy fordítom le, hogy a feltámadás útjára teszem hangsúlyozottan a felelősségemet és a célpontjaimat. Ezt az utat akarom követni, amit Pál is követett. Azt az utat, amiért őt megkorbácsolták, megbotozták, amiért őt ki akarták végezni. Így mondja, én ebben gyakorlom magamat, hogy az igazak és a hamisak feltámadásakor a feltámadásban részesüljek, hogy igaz emberként nem csak, hogy hitben akarok élni, hanem hitben és feltámadásban. Halleluja! Hogyha a feltámadásról beszélünk, három korszakot tudunk megkülönböztetni a feltámadással kapcsolatban. Az idő előtti, a kronológikus idő előtti korszakot, az időben lévő korszakot, és az időtlen eredmény korszakát. Magyarázom. A Jelenések 13.8-ban a feltámadás már megtörtént. A feltámadás az Isten terve volt, a Krisztussal összhangban, és egy olyan terv volt, amelyet az időn kívül kivitelezett Isten hit által. Elfogadta Jézus, és mindaz, amit Isten eltervezett, az a szívükben meg is valósult rögtön. Így mondja az ige. Az életnek a könyve a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Szóval, hogyha te szeretnél a feltámadásban élni, először tudatosítanod kell azt, hogy a bárány és Istennek a munkája az idő előtt le volt már bartelozva. A fiú és az atya ezt megtervezte. Lejött a földre, és lényegtelen, hogy ki mit tanít azzal kapcsolatban, hogy ki ölte meg Jézust. Jézust és a Jézusnak a munkáját az atya biztosította. Ez egy terv volt. Mindenki a színpadon csak bábú. Jézus eltervezte az atyával, és ezt Isten kivitelezte. Minden, ami szellemi, a feltámadás is szellemi valóság, nem anyagi valóság. Több, mint amit látsz. Több, mint amit megtapasztalsz. A feltámadás csak akkor fogod tudni valóban megtapasztalni majd, hogyha dicsőséges testbe leszel. És Isten egy új korszakba visz be bennünket. Szóval maradjunk itt ennél az igénél. Nézzük az 1 Péter 1 ugyanezzel kapcsolatban lévő igéjét. 1 Péter 1. Akkor tudod értelmezni, és akkor tudsz hinni a feltámadásban, ha tudatosítod azt, hogy a feltámadás az nem testi dolog csak. Valóban a testben támad fel az Úr, valóban új testet kapott, nem csak egy ilyen majdnem dicsőséges test, nem csak egy ilyen mendemonda, valóban ő neki olyan teste van már, amit ember, én még nem láttam, sem emberi teremtmény nem tud fölfogni, sem emberi tényező, intellektus, tudás vagy kijelentés nem tud fölfogni, addig, amíg meg nem tapasztalja, hogy milyen az, hogy dicsőséges test. Látták a 11 apostol, de hogy megtapasztalni, azt nem tudjuk. Így van? Szóval nézzük az 1 Péter 1-et. 10-8-tól, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön, aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, hibátlan, szeplőtlen bárányinak Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt. Megjelent pedig az idők végén térettetek. Látod, két korszak. Két korszak, az első az idő előtt, a másik az idő végén. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Amen. Szóval, ez a reménység, ez tart meg bennünket, hogy el fog jönni egy új korszak. A reménység korszaka az a feltámadott embernek a korszaka. Ha neked csak abban van reménységed, hogy a hited mit tud lehúzni ide a földre, akkor bajba vagy, mert akkor meg fog állni a fejlődésed és a hited. A következő korszak az időben való korszak, mert igen, Jézus megszületett, Márián keresztül egy csoda által, és azt írja János 16 ezzel kapcsolatban, amikor Jézus magáról beszél a feltámadásban, mit fog érezni, mi lesz az a szellemi valóság, amit őt úgymond meg fogja nyomni, meg fogja gyötörni. Mondanak azért neki, mi az a kevés idő, amiről szól? Látod, az időről van szó megint. Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy őt akarták megkérdezni, és mondta nekik, arról tudakozzatok-e egymást, hogy azt mondtam, egy kevés idő, és nem láttok engem? Egy kevés idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok, ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. Most figyelj, az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy az ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Amen. Szóval arról beszél itt az időben, Jézus, most nem az idő előttről beszélek, hanem a földi kronológiai időről, hogy szül. Isten szül. Szülési fájdalom alatt lesz Jézus a kereszten és a kereszt után, és ez a három nap, ez egy szülési folyamat. És nézzük a feltámadásnak egy harmadik korszakát, ez pedig az időtlen korszak, amiben reménykedünk. Gyere velem az 1 Korintus 15-höz, ha még nem mutad meg a prédikációt arról, ami az életednek az alapja, reménysége, jövője, jövőidézője és értelme. Az út, a feltámadás útja. 1 Korintus 15, 48. 47, 7 is. Az első ember földből való, földi. A második ember az Úr, a mennyből való. Amilyen a ma földi, olyanok a földiek is. És amilyen a ma mennyei, olyanok a mennyiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökli Isten királyságát, sem romlandóság nem örökli romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Dicsőség az Úrnak, hogy nem csak föltámadunk, hanem elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test, ez a test romolhatatlanságot öltsön magára, a halandó test halhatatlanságot öltsön magára, mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, mely megvan írva, halál, elnyelettetett diadalra, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a diadalmad, halál fullánkja a bűn ereje a törvény, de hála az Istennek, kegyelem az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Azért, atyám fiai, szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodva az Úrnak dolgában, mindenkor tudjátok, hogy a munkátok nem hiába való az Úrnak. Halleluja. Miért nem hiába való? Azért, mert van testföltámadása. Mert megszűnik a romlandóság, az idő, és átmegyünk az időn túliba, az örökké való valóságba, mikor Jézus eljön értünk. Átalakítja a testünket, dicsőséges testé, és beteljesedett a feltámadásnak a munkája, nem csak a testen, a lelken és a szellemen is, Isten dicsőségére. A Róma 6-hoz gyertek, még lapozzunk oda, mielőtt még folytatom a következő pár igével, Róma 6 4-től. Pár kifejti mélységében. Eltemettetünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, ki által, az Atya által, hogyan a dicsőség föltámasztotta Jézust a halálból, azonképpen mi is új életben járjunk. Na állj meg egy pillanatra, állj! Az, aki hiszi, hogy a keresztségben a régi élete elmúlt, az óembere meghalt, föltámadta halálból a víz sírban, és följött, és együtt meghalt Jézussal, és együtt meghalt a názareti Jézus Krisztussal, az együtt föltámadt a názareti Jézus Krisztussal, új életben jár. Új életben jár. Ezt egy életre jegyez meg. Bátorítsd és analizáld ezt az igét. Figyelj, bátorítva legyél ez az igével, és analizáld ezt az igét. Isten igéje azt mondja, hogy az feltámadás által lett új életed. Azzal, hogy a bensőd föltámadta halálból az újjászületés által. De neked nem csak egy újjászületett teremtményed van, egy szellemi lényed van, hanem újjá vagy szülve, és fel vagy támadva. A feltámadás ereje elérte a szellemedet. Újjá szült Isten, felülről szült téged. Nem vagy földi csak, hanem mennyi is vagy. És mennyi állampolgár vagy. A feltámadás ereje benned van. És új ember vagy. Hú, halleluja, mondj erre egy nagy áment. Folytatjuk az igét. Mert ha az Úr halálának hasonlottassága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, látván azt, ismervén azt, hogy az óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megelőtlenül jön a bűnteste, ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, fölszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Higgy ebben. Higgy abban, hogy te egy feltámadott teremtény vagy. Higgy abban, hogy a halálnak nincs már fullánkja benned. Higgy annak, hogy a törvény nem működik már, a törvénynek a jogos követelése, mert kegyelem alatt vagy, és ezért tartod be a törvény, dicsőség az Úrnak. És így is, így folytatja az ige. Ezenképpen gondoljátok, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. 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 Szóval, a János 12-t még megmutatom, és aztán folytatjuk. János 12, 27. Miután ezeket az igéket felolvasom, remélem, hogy megerősödik abban a hited, hogy nem csak a koronavírussal való problémád van, hanem az is előtted áll az az öröm, hogy vár téged az Úr, amikor visszajön hirtelen. Ha azt mondja az ige, hogy senki nem tudja, mikor fogja visszajönni. Lehet, hogy holnap jön vissza, nem tudom. De fel kell készülned arra, hogy az életed az meg fog állni a trónnál, hogy Jézus mond, hogy Pál beszélt arról az Apcsel 24-ben, hogy igazak és hamisak ott lesznek a trónnál. És az igazak azért lesznek ott, mert hisznek a feltámadásban. Halleluja. 22-27. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Jézus, nem tudom, hogy ez hogy van kronológiailag, hogy mikor történt ez a mondata, nem néztem utána, de annyi bizonyos, hogy nem hiszem, hogy csak egyszer háborgott a lelke Jézusnak. Nem hiszem, hogy csak egy Getsemáné kert volt, és ahogyan nem csak a pusztában volt kísértve, hanem csak egy kis időre volt utána elhagyva a kísértőtől, és folyamatos károsztatás és vádlás alatt volt, illetve az a rendszer, az a vallásos rendszer, ami átmosta a farizeusok, szaddiceusok, illetve a tanítványok és a népnek az elméjét, az a fajta hamis istenkultusz, amiben éltek, az a károsztatás alapú, törvény alapú, Istentől elidegenedett mindenfajta szabályrendszer, elidegenítő erő, az is közrejátszott az ő szolgálatának a hátráltatásában, támadásaiban, és sokszor az embereken keresztül az ördögnek a munkája dolgozott, és nagyon sok elbizonytalanítás volt a szívében. A lelke, a pszichéje háborgott, érezte rendszeresen azt, hogy hogy fogja ezt tudni kibírni, ahogyan a mi lelkünk is rendszeresen háborog, de ezért jutottam ez órára. Rendszeresen. Rendszeresen. A Szent Szellem azt fogja mondani neked, ne idegeskedjél. Hát én tőlem van a megtartatásod. Hát azért vagy ebben a nyomorúságban én tőlem, hogy megéld, átéld azt, hogy bizonyos dolgoknak ki kell menni a személyiségedből. El kell hagynia a személyiségedet bizonyos kacatoknak, bizonyos földi báványoknak, világias hozzáállásoknak és attitűdöknek. Ki kell szakadni a személyiségedből minden világi olyan perspektívának, ami hátráltatja a feltámadás erejét a bensődben. Folytatom. Felelt Jézus. Atyám, dicsűjtsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsűjtem, és újra megdicsűjtem. A sokaság azért, amely ott állt, hallotta, azt mondta, hogy menj dörgött. Mások mondanak, angyal szólt neki. Felelt Jézus is ezt mondta. Nem én értem lett ez a szó, hanem ti értetek. Most van a világ károsztatása, most vetetik ki a világ fejedelme. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ez pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell neki meghalnia. Érdekes az, hogy Jézus rendszeresen prófétált, vagy a hitbeszédét mondta, profitai módon a hitbeszédét mondta, így logikusabb ez az összetett mondat, hogy ki mondta rendszeresen a hitnek a beszédét a jövőjével kapcsolatban. És rendszeresen Isten szelleme azt mondta neki, hát ezért jutottál ide, ezért jöttél a földre, hogy az, amiről beszélsz, és amiben hiszel, és amiben hitvallást gyakorolsz, az működjön. És még nem vagy ott, de oda fogsz menni. És a feladatát a feltámadásba vetett hitre rendszeresen alapozta. Így írja az ige. Mindenet, így mondja Jézus, mindent magamhoz vonzok. Azért mentem föl a keresztre, hogy mindent a mennybe vigyek. Minden olyan megigazult embert, aki hitből akar élni. Minden embert, aki megváltott, és aki hisz a feltámadásban. Fölvigyek a mennybe. Hát rendszeresen a Szent Szellem láttamoztatta, bátorította, és úgymond motiválta őt. Hát ember, Jézus. Ha-ho, hát azért jöttél ide, hogy fölvigyél mindenkit a mennybe, hogy a házak, amiket elkészítettél nekik, azt elfoglalják. Halleluja, amen. Halleluja. Szóval ott tartok, hogy Jézus tudta jól, hitt abban, hogy azok a dolgok, amelyeket Isten előre eltervezett, azok a végek. És ő a végben akart élni. Nem akart a vég előtt megállni. Nem akart új koncepciókat, nem akart B-tervet. Ő stabilan állt az A-tervben. Halleluja. A János 3.15-höz, ha lapoztok, szeretnék még 2-3 igét mutatni. Ezek is nagyon izgalmas igét számomra, pláne ezekben a napokban, amikor az ördög fel akarja használni a koronavírust a te lejáratásodra, az én lejáratásomra, az egyház lejáratására, a hited lejáratására, a reménységed lejáratására és a szereteted lejáratására. János 3.15-öt mondtam. Így írja az ige. Valaki hisz ő benne, 14-est is fontos. Miképpen fölemeltem Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának fölemeltetnie. Dicsőség az Úrnak, ez a feltámadás munkája. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hallod? Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A hit az, ami téged stabilá tesz a feltámadásra vetett élő bizonyságtételben. Figyelj, egy kicsit a hittel kapcsolatban. A hit azt szeretné megteremteni az életedben azt a látható dolgot, amit a hit szemével lehet látni. Le kell jönnöd arról az életvitelről, ami csak abban bízik, amit lát, amit megtapasztal, amit érez. Kit kell, hogy jöjj az érzékek birodalmából. Aztán, amikor elkezd a szellemed képessé válni arra az újjászületés után, a bensőd föltámadta halálból, és a szellemed él a feltámadás ereje által, akkor innentől kezdve ez az erő, ez elkezd látni. A feltámadás miatt tudsz látni. Nem azért tudsz látni, mert Isten jelenléte van az életedben, nem. Azért, mert feltámasztotta a szellemedet. Igen, a feltámadott szellem nélkül is lehet látni, okkult befolyás által. De a szellem által, ha föl vagy támadva, akkor látó képességeid megújulnak. Amit Ádám elveszített, az most már fog működni az életedben. Hogyha a Róma 8-at nézed, akkor azt mondja a Róma 8-ban Pál, hogy ugyanaz a szellem, amely föltámasztotta Jézus Krisztust, ugyanaz a szellem bennünket föltámasztott. Tehát az a szellem, Róma 6-ban láttuk, hogy a 4-es 5. fejezetben, hogy a dicsőség szelleme támasztotta föl Jézust a halálból, az atyán keresztül. Tehát az a szellem, ami föltámasztotta Jézust, az atya által, az az atyának a szelleme, az atya dicsősége, és te is a dicsőség által vagy föltámadva. Erre azt mondod, hát ezt én nem nagyon tapasztaltam még meg, hát ezt nem nagyon látom, nem is fogod látni. Majd akkor fogod látni, mikor föltámadsz a halálból, valóságban, hogy azaz dicsőséges testet kapsz, mikor a megváltás megtörténik a lelked területén, a teljes megváltás a testeden keresztül is megtörténik, akkor fogod látni azt a dicsőséget. Akkor majd Pállal együtt, velem együtt, meg a többiekkel együtt fogunk Isten tiszteletre járni, és a megdicsült testben össze fogunk kacsintani, hogy micsoda testünk van, micsoda jelenlét van az életünkön, ami soha el nem múlik, már nem vagyunk az idő alatt, már nem vagyunk a koronavírus alatt, nem vagyunk a Pest atmoszférája alatt, nem vagyunk a világnak kitéve, a szemkívánságnak, a testkívánságnak, az életkérkedésnek, hanem akkor azt fogjuk mondani, egymásra kacsintva, vagy egymást megölelve, Pált, Dávidot, Sámsont, Gedeont, mindenkit meg tudsz majd ölelni, hogy megérte, dicsőség az Úrnak, a szentek között leszel, Isten dicsőségére. Hú, halleluja! Szóval ott tartok, hogy felemelte a kígyót a pusztában Mózes, ugyanúgy Isten is felemelte a fiát, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A feltámadás azon dolgozik, hogy el ne vesszünk. El ne vesszünk. Mert úgy szerette Isten a világot. Mert nem azért küldte az Isten a fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Nem azért van elküldve a fiú, hogy elvesszünk. Milyen érdekes, hogy a megazulásnak nagyon sokszor a új természetednek, az isteni elfogadottságodnak, az isteni természetednek, az új emberednek, az ellensége nem mindig a félelem, a kétség, A lázadás. És sorolhatnám a különböző ehhez kapcsolódó úgymond bűnöket. Ez egy közösség, ez egy testvéri közösség a hitetlenségnek az atmoszférája, hanem sokszor az ítélkezés. Tudod, három területről alap, hogy jön ítélet rendszeresen az életünkre nézve. Hamis, romboló, pusztító, degeneráló és pusztító ítélkezés. Az első az a világ. A világot nem Isten irányítja jelenleg, átadta az irányítást a sátánnak, ettől függetlenül van beleszólása, és az egész világ az úré. Tehát a világkorszak, a világkorszat. Nem hiába mondja a János levelében, János, az 5. fejezetben, hogy akik Istentől születtek, azok legyőzték a világot. Az ő hitükön keresztül. Miért mondja? Mert a hit azért működik most, hogy a világban lévő kísértéseket le tud győzni. Múlt idő. A második. Kísértésed van önmagadban. Önmagadban a kívánságok, a romlott én, a romlott gondolkozásmód miatt. Mert amerre gondolkozol, arra halad az életed. Ha az Isten igéje megújítja az elmédet, akkor arra fogsz haladni. Ahogyan gondolkozol, olyanná válsz. Amiről gondolkozol, az fogad meg a szívben. Amerre látsz, amerre nézel a szívedben, arra fogsz haladni. Ha a mennyei kincsek után, akkor a mennyek országát keresed. És az ő megazultságát, az Istennek a megazultságát, igazságosságát pontosabban. Tehát ott van a belső kísértés, a belső ítélkezés a bűnök és a kísértések kapcsán. És van egy harmadik, ez pedig a külső tényezők, amik szintén szerepet kapnak az ember életében. Helyzetek, szituációk, népcsoportok, politika, események, kultúra, társadalmi berendezkedések, stb. Mind-mind az ördög felhasználja ezeket, hogy az egyházat támadja. A sajtó, média. És az életedet úgy kell beprognosztizálnod, vagy beállítani, finomítani, hogy tudd azt, felkészülve, hogy mindig ér vádlás. És tudatosítanod kell azt, hogy mikor van Istentől egy teszt, amelyben nem csak fegyelmezés van, hanem jobbító szándék, és mikor van a sátántól egy destruktív erő, ami elpusztítja az Isten javait benned, a feltámadás munkáját. De azt is tudnod kell, hogy amikor rosszul értelmezed az igét, akkor nagyon sokszor a lelked megerőtlenedik, a személyiséged meggyengül, mert olyan gondolatok és olyan igeértelmezések jönnek föl, amelyek nem Istentől valók. Ezért tudatosítanod kell ezt is a szellemedben, hogy amikor a Szent Szellem működik, akkor el kell fogadnod az igazságokat két vagy három bizonyságon keresztül, és amikor ezek működnek, ezek az igazságok, az isteni valóságok, ezek a helyes ígértelmezések, akkor azokra kell ráépítkezned az életedet. Azt írtam ide föl, hogy amikor Isten jön az igény keresztül, akkor bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz arról, amit én most prédikálok, hogy azért jött Jézus, hogy föltámaszta az életedet, megtartsa a föltámadásban a személyiségedet, és nem abban, hogy elítéljen, és idő előtt károsztatás alá vigyen téged. Nem akar Isten, nem akar belevinni téged egy rossz ítélkezésbe. Isten nem azért jött a fián keresztül, hogy elítéljen, mert azért jött, hogy föltámaszon a halálból téged. Nem azért jött, hogy egy gonosz ítéletet hozzon számodra, egy pusztító ítéletet. Azért jön, hogy szeressen téged. Azért, hogy elfogadjon téged, hogy úgy teremtés szerint élj. Jézus nem azért támad föl a halálból, csak hogy mi is föl legyünk támadva, és boldogok legyünk a dicsőséges testben, hanem hogy megigazult testben legyünk. Dicsőséges testben legyünk, akinek a személyiségek önazonosak azzal, akivé lettek. Mert te is egy egyedi vagy, egyedi teremtés, én is. Tehát közvetíti Isten az igény keresztül önmagát. És azt is teszi Isten, hogy rendelkezésre bocsájt bizonyos dolgokat. És a belső bizonyság, a feltámadásra vetett bizonyság akkor működik, hogyha elhiszed azt, hogy bár nem láttad, hogy Jézus föltámadt halálból, mégis megtörtént. Ez egy igény keresztül való belső bizonyosság, úgy is mondhatnám, hogy egy isteni fénykép, amelyet Isten tett bele akkor, amikor hallottad a megazultságról szóló és a feltámadásról szóló igét, kijelentést. Mindjárt ezt a részt még meglovagolom, csak tovább olvasom az igét. Mert nem azért küldte el Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa, megszabaduljon, meggyógyuljon, helyreálljon. Aki hisz ő benne, el nem kározik, aki pedig nem hisz, immel elkározott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Itt nem a bűnökről beszél csak, hanem a hitről. A hit az, ami elválasztja a két embert. Az egyik igaz, mert hite van, a másik nem Istentől elfogadott, mert nem akar hinni. Amen. Tehát neked tudatosítanod kell, hogy mindig hinned kell. És bátorítanod magadat, hogy mindig higgy. Amen. A Róma 4-ben Pál azt mondja Ábrámmal kapcsolatban, hogy a legvégén, mégpedig a 19-től hitében megerősödött, nem gondolta már elhalt testére, mint egy százeszendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, az meg is cselekedheti. Ezért tulajdonítatott neki igazságul. Úgy is mondhatnám, ezért Isten felszámította neki igazságul, megigazultságul. De nem csak ő érte íratatott meg, hogy tulajdonítaték neki igazságul, hanem miértünk. Mondd velem együtt, miértünk. Akiknek majd tulajdonítatik most az új szövetségben, azoknak tudniillik, akik hisznek abban, aki föltámasztotta mi Urunkat, Jézust a halálból. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és föltámasztott a mi megigazulásunkért. Mit ír itt Istennek az igéje? Ábrahámtól kezdve a terv az volt, hogy az ember ne a törvény alatt éljen, hanem igazságosságban. Mit jelent az igazságosság? Feltámadott ember vagyok. Az új feltámadott élet szerint kezdek járni már most. Már nem arra gondolkodom csak, hogy ó emberem volt, hanem abban gondolkodom, hogy új ember vagyok belül. A következő pedig, hogy miképpen föltámasztott Jézus a halálból, feltámadottak legyenek azok, akik hisznek benne, akik kiszabadulnak a bűnnek a fogságából, ami bűneinkért adatott halálra, ami megigazulásunkért. Amikor a vallással találkozol az életedben, összeegyeztetetlen nagyon sokszor az, vagy az előképzettséged miatt, hogy te nem azért vagy Isten által elfogadott, mert valamit tettél, hanem azért, mert hiszel a feltámadott Jézus Krisztusban. Nem csak abban hiszel, hogy Isten létezik, Jézus létezett, egy történelmi figura volt, hanem abban, hogy Isten fia volt. Hiszel a megtestesülésében, sőt, hiszel abban, hogy preegzisztens lény létezett az idő előtt, sőt, abban is hiszel, itt a Földön egy korszakot hozott létre, majd átment egy másik korszakába, ez a feltámadás utáni korszaka, ahol trónra ült, ahol megkoronáztatott dicsőségben, kiszakabott egy hatalmas dicsőséget, ahol trónra ült és kormányoz velünk, rajtunk keresztül. Hidd el, hogy Isten azért adta Jézust, elérhető legyen Jézus. A vallás az azt tanítja, hogy nagyon messze van Jézus. Amikor arról beszélünk, hogy vallás, akkor azt jelenti, hogy elzárva bizonyos kulcsok, elzárva bizonyos lehetőségek. Jézus azt mondja a Péternek, hogy neked adom a királyság kulcsait. A farizeusoknak pedig azt mondja, megrója őket, hogy ti elvettétek az emberektől az Isten országának kulcsát. Oda tudnátok adni, de nem adjátok oda. Tudod, a vallás az bezárja az ajtót a menny felé és Krisztus felé. Jézus kinyitja az ajtót a feltámadáson keresztül. Amikor arról beszélünk, hogy meg vagyunk igazítva, azaz el vagyunk fogadva, meg vagyunk gyógyulva a bűntől, akkor tudd meg azt, hogy Isten nem bűnösként tekint rád. Óriási dolog az, hogy a bűnt nem lehet megoldani. Erre csak Jézus volt képes, hogy az engesztelésen keresztül, a bárány vérében vetett hit által, megigazuljunk hit által kegyelemből, nem cselekedetekből, hogy ne tudjunk büszkéknek lenni a tetteinkre. És ezt az emberi elme nagyon nehezen tudja feldolgozni, hogy nem kell produkálni magunkat, nem kell bért fizetni ezért. Jézus kifizette az árat, a báránynak a drága vérét. Értünk, érted, hogy egy új feltámadásban tud élni. És amikor az ember a bűnnel szeretne harcolni, az tud meg, hogy a bűn egy szellemi valóság. Nem a tettekről beszélek most, nem a bűn tetteiről, hanem arról, hogy maga a bűn az egy szellemi valóság, egy szellemi erő, egy olyan nem Istentől jövő jelenség, amelyet a Szent Szellem a bárány munkáján keresztül végzett el. A Szentség Szelleme által hatalmasan megbizonyosított Isten fiának a feltámadásban, dicsőség az Úrnak, Róma levél első fejezet, első kettő verszaka. Amikor elkezdesz hinni abban, hogy Isten azért halt meg érted, hogy a bűneidet elvegye, akkor már nem mocskos bűnösként gondolkozol magadról, hanem napfénytiszta, bűntelen emberként. Most vagy bűnös ember vagy, vagy Istentől elfogadott, bűntől megszabadított és bűnbocsánatot átélt, bárányvér által megtisztított személy vagy. Ne azon gondolkodj, hogy hány százalékban tisztít meg Jézus. Amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy mennyire vagy igaz, vagy mennyire vagy tiszta Isten előtt, vagy mennyire vagy elfogadott, azt tudnod kell, hogy amikor Isten fia feltámasztotta a szellemedet a halálból, akkor elfogadott emberré lettél. És Isten beszámítja azt, hogy hibázni fogsz. Tudja, hogy bűnös lehetsz a jövőben. Tedd a szívedre a kezedet, és kérdezd meg magadtól, hogy hiszel-e abban, hogy soha többet, semmilyen vétket nem fogsz csinálni a mai naptól kezdve. Azt fogod mondani, hát, biztos, hogy vétkezni fogok. Tudod, hogy Jézus ezt tudja. Tudod, hogy Jézus nem áll mögötted, és nem mondja azt, tudtam, hogy mit csináltál. Tudom, hogy mit fogsz tenni. Hanem állandóan azt üzeni számodra, hogy van megváltás, van megváltó, és van a bűnnek a lerendezése igei formában, helyes Isten tiszteti fórum, Isten tiszteti tartalom, hogy ez rendezve legyen számodra, ha megismerkedsz a bárányjal, a bárány művével, és meglátod teljességben a megváltásnak a munkáját, jellemzőit, és hogyan tud alkalmazni ezt, dicsőség az Úrnak. Amikor a vallásban vagyunk, akkor a feltámadásnak a munkáját azért akarja kicsorbítani az ördög, hogy ne lásd tükör által tisztán ezt. Amikor a vallás tükröt ad, az egy torz tükör. Az egy torz tükör. Amikor elkezded látni magadat, hogy ki vagy, a feltámadott személyiséget tisztán, az igéből, a Szent Szellem segítségével, látni fogsz. Látni fogsz egy tiszta személyiséget, amely egyre nagyobb megtisztulásban van, ahogy a Zsidókhoz írt levél 10. fejezet írja. Tökéletes vagyunk, tökéletesek vagyunk a bárány megszentelő, folyamatos megszentelő munkáján keresztül. Tökéletesek vagyunk. A báránynak a munkája az biztosította a jövőnket, dicsőség az Úrnak. És még egy dolog, hogy a Máté 14-ben emlékeztek rá, amikor Péter a vizen járt? Jézus jön, azt hiszik, hogy egy szellem, majd utána a vizen járva beszélget velük, többenetes. Ők a csónakukban vannak, ez nem a Balaton, elég veszélyes környezetben, és Péter azt meri mondani Jézusnak, hogy szeretnék én is járni a vizen, trappolni a vizen. Ez fantasztikus. Tudod, a vallás ezt nem engedi. A rendszer, a magaslat, az nem engedi, hogy egy csónakban evezel, és te azt kérd Jézustól, hogy hagyj járj el a vizen. A vallás limitál. A vallás azt mondta volna ott, a vallásos személyek, hogy mit mersz kérni? Te normális vagy? Te megőrülsz? Nem arra buzdítalak, hogy menj a Dunának neki. Nem arra buzdítanak, hogy az óceánt, az Atlanti óceánt járd át hosszább a széltébe, hanem arról beszélek, hogy megmerted csinálni Péter. Hogy azt merte mondani Jézusnak, Jézus, én is akarom ezt. És Jézus járt a vizen egy ideig, mert nem volt fölépítve a hite, mert nagyobb volt a félelem benne, mint a hit. Azon az úton megyünk, ami a feltámadásnak az útja. Gondold azt el, hogy Péter akkor még nem értette azt, hogy mi az, hogy feltámadás. Nem értette azt, milyen az, hogy szellemben betöltekezni és úgy nyelveken szólni. Nem tudta, milyen az, hogy árnyékától meggyógyulnak az emberek, és a vizen járt. Ezzel Isten mond nekünk egy fantasztikus nagy lehetőséget, hogy eljuthatunk oda, ahol ő van. A János 14-hez, ha jössz velem, egy módot még akarok mutatni neked, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk. 11. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért, higgyetek nekem. A feltámadásra is ugyanúgy alkalmazhatjuk. Azért higgy Jézusnak, mert feltámadt a halálból. És ezt azt kérdezett, hogy ezt hogyan tudom még jobban megerősíteni. Minden bizonyság, ami jön, az tanú bizonyság az Isten országából. Isten tanúskodni akar a bensődbe, hogy a megerősödjön az, amit már tudsz, amit már elfogadtál. Amikor a hitben gyengülünk, az azért gyengülünk, mert nem tartunk ki abban a látásban, hogy mi egy föltámadott, élő Jézusban hiszünk, aki képes volt föltámadni a halálból, akkor képes arra, hogy megoldja az életünk minden problémáját, mert ő a halálon is uralmat vett. Soha nem történt meg ez az egész földön, hogy valaki a halálból föltámadt. Dicsőség az Úrnak. Persze voltak elragadtatások, de most nem erről beszélek, akár Illésre gondolok, akár Mózes teste felett való betekedésre, akár pedig Énokra, hanem arról beszélek, hogy nem volt még ilyen. Ez az új szövetség van jelen. Ez az új szövetségnek a fantasztikus hite, hogy ez az új szövetségben nem volt jelen, hogy ember hihet abban, hogy Istennek a fia föltámadta halálból, és ő is föltámadhat vele együtt. És már most a Földön megérezzük, megtapasztaljuk ezt, először hitben valóságként, de aztán belülről átalakít bennünket Isten. Tehát amikor a bizonság jön a személyiségedbe, akkor érezd azt, és tudatosítsd azt a személyiségedben, hogy támogatva leszel, és támogatva abban, hogy ne sodródj el a feltámadásba vetett hitbe, hogy te is föltámadtál, és belül a szellemed új, és ugyanaz a szellem van benned, amelyet Jézus Krisztus, aki Jézus Krisztus föltámadta a halálba, feltámasztott a halálból. És még egy dolog, amikor bizonyságod van belül a szellemedben, azt erősíteni kell. A szellemed kész arra, hogy szóljon, hogyha baj van az életedben, meggyengül a hited, meggyengül a szereteted, stb. A Szent Szellem benned kész arra, de a szellemed is kész rá. A szellemed egy nagyon innovatív szellem. A szellemed tanúskodik, a szellemed kontrollál téged, a szellemed szól. A lelkiismereteden keresztül sikít, vagy bátorít, de a szellemed kész arra, hogy együtt dolgozz vele. Ne fojtsd el a szellemedet. Ne fojtsd el a Szent Szellemet benned. Ne fojtsd el a szellem erejét benned. Engedd, hogy táguljon a perspektíva ezáltal. Szóval ott tartunk, hogy higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, az Atya én bennem van. Hú, halleluja! Miben hitt? Hogy benne van valami! Az Istennek a munkája. Hitt abban, hogy az Atya benne van az igény keresztül, a Szent Szellemen keresztül. Ha pedig nem, magukért a cselekedetért higgyetek nekem. És most figyelj, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én is az én Atyámhoz megyek. Mikor történik ez meg? A feltámadás után. A feltámadás után. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Amikor ez a korlátlan erő, ez eléri a célját az életedben, akkor nem csak abban fogod realizálni a hitéletedet, hogy jelek és csodák követnek téged, hanem abban, hogy benne maradsz az Atyában és a fiúban, és ezáltal cselekszel dolgokat. Ez nem csak azt jelenti, ahogyan nagyon sokszor értelmezzük, hogy ugyanazokat a csodákat tesszük, mint ő, hanem jelenti azt is, hogy ugyanúgy élünk, mint Jézus. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre. A Szent Szellem gyümölcsei megnyilvánulnak, és a karakterünkben istenivé kezdünk válni. Nem istenekké leszünk, hanem istenivé kezdünk válni. És az, hogy azt mondja Jézus, hogy ha valaki elhisz abban, hogy Jézus, hogy én föltámadtam a halálból, akkor azokat a cselekedeteket kezd el cselekedni. Akkor elkezd olyan identitásban lenni, mint a fiú, aki az Atyába mozog. Ezt akarja a vallás ellopni tőlünk. Ezt akarja a vallás a vádláson keresztül elvenni tőlünk. A károsztatásnak a vírusa, a bűntudat vírusa és a helytelen ítélkezés önmagunk felé, ez egy olyan sátáni erő, amely a szellemet akarja kontrollálni, a belső emberedet, amely korlátokat akar szabni a belső emberedre, amely a céljaidat akarja meghiúsítani, a belső ember és Isten céljait, és negyedik, a hittől való szeparációt, izolációt akarja elvégezni, hogy negligálva legyen a hited. Még egyszer felolvasom, vagy elmondom. Kontrollálni akarja a belső emberedet ez a vádló, károsztató, bűntudattal teljes, hamis ítélet. Kontrollálni akarja a szellemedet, hogy ne élj úgy, ahogyan Isten fiaért, ahogy most olvastuk. A második, korlátokat akar szabni neked, hogy meddig mehetsz el, amiről beszéltem Péterrel kapcsolatban, járt a vizen. A harmadik, a céljadat akarja meghiúsítani, ami Isten célja. A Gecsemeni kertben azt fogja mondani, hogy már megint ki vagy, már megint bűnös vagy, már megint elbizonytalanodtál, már megint félsz. A negyedik pedig el akar szeparálni téged, szeparét akar létrehozni a bizalom, a bátorság és a hit vonatkozásában. Én ma szeretnék érted imádkozni, hogy megújjon az elméd, hogy megvalósuljon Isten terve az életedben. Imádkozok azért, hogy higgy abban, hogy az az erő, ami elkezdett dolgozni Jézusban a feltámadáskor, ugyanúgy az is benne dolgozik, és hatalmas dolgokat akar kivitelezni. Mondj erre egy nagy igent, és áment. Atyám, imádkozok azért, hogy a feltámadásnak az a szellemi ereje, tartalma, léte, az megvalósuljon az életünkben, és az életedben. Imádkozom azért, hogy higgy abban, hogy a megazulásod az, hogy újra az ember isteni természet részesévé válhat, ez a feltámadás erejéből fakad. Hogy az a dicsőség, ami feltámasztotta Jézust, az a dicsőség benned is mozog, sőt, el akar változtatni, sőt, dicsőségről dicsőségre. Hogy higgy abban, hogy amiképpen az Atyában volt a fiúban volt az Atya, ugyanúgy te benned is, a fiú él, hogy azokat a cselekedeteket cselekedd, amit Jézus. Ne engedd, hogy kontrolláljanak téged. hogy korlátozzanak téged, hogy céljaidat elvegyék, az álmaidat, terveidet az Istenben, az Isten tervében, és ne engedd azt, hogy az Isten igéje nélküli, hit nélküli életre tanítson bárki téged. A Jézusnak a nevében imádkozom, hogy megragadd az igét, higgy az igében, és élj hit által. Amen. Jövő héten újra találkozunk, az Úr legyen veletek. Hitben élj, és ne látásban. Jézus feltámadt és él.